Planet Mambo, a mikrofonnál Karszki
és dr. Szalsza József.
Planet Mambót hallgatjátok, szeretettel üdvözlök mindenkit, Korszki és dr. Szalsza József a mikrofonoknál többek között, és ugyan ritkán szoktunk vendéget hívni a műsorba, nem szeretjük fölösleges beszélgetéssel elfogyasztani azt a szűk egy órát, ami a zenékre rendelkezésünkre áll, de néha kivételt teszünk, nem szeretjük az idegeneket, de most szeretettel üdvözöljük ennek ellenére körünkben az Afrikai Magyar Egyesület képviseletében Szilasi Ildikót és Lóránt Attilát, akik majd, azt hiszem az lesz a legjobb, hogyha ők mutatják be majd magukat, és elmondják azt, amit fontosnak tartanak egy bemutatkozóban, aztán majd sort kerítünk arra is, hogy miért vannak ők itt, és miről fogunk ma beszélgetni. Részben egyébként ez az első bemutatkozó zene is ehhez kapcsolódott, Korszki, tudna egy pár szót mondani? Hát, ha akkor körvonalazódik a mai téma.
Jó, hát nagyon egyszerű, a mai téma az Afrika, illetve ezen belül is Kongó, és ennek kapcsán hívtuk meg a vendégeket. A zene, ami meg itt halkan szól alattunk, ne fújjad a mikrofont, mert olyan, mintha egy ilyen vitorlás hajónak csapkodna.
Na, jó, akkor homorítok.
Szóval, homorítsa, így van. Ricardo Lembo és a Machina Locának egy régi-régi felvételét hallgattuk. Ugye Ricardo Lembo Afrikában született, de most már hosszú évtizedek óta Los Angelesben csinálja a zenéket, ottani kubai muzsikusokkal, és a zenéje az pedig egy ilyen érdekes keveréke az afrikai és a kubai zenének, rumba, szón, és igen, szón volt, amit előbb felfedeztél, és szalsza, és ilyesmi zenéket játszik, de nyilván beleviszi az afrikai ízeket, és nem csak spanyolul, hanem, hogy is hívják ezt a nyelvet?
Lingala.
Lingala, ez a nyelv, amit Kongóban beszélnek. A dalnak a címe egyébként ennyi volt, El de la rumba soy yo, vagyis, hogy én vagyok a rumba, talán, vagy a rumbából.
A rumbás.
A rumbás. Csávó. Na, a lemeznek a címe viszont ez volt, hogy Mambo Jojo, hogy minden zenei stílus bele gyúrjunk gyorsan ebbe.
Rumba folyton a bánatom.
Köszi. Egy olyan országról fogunk beszélni, amiről a legtöbb afrikai országhoz hasonlóan igen keveset tudunk, remélhetőleg ebben az egy órában többet meg fogunk tudni róla, illetve az expedíciótokról is, hiszen most már nem kerülgetem tovább a forró kását. Egy expedíció, egy kiállítás, egy film, egy ilyen nagyszabású projektnek a kapcsán vagytok itt. 100 év azonosság, 100 év
változás.
Tordai Emil nyomában Kongóban, valahogy így szól a kiállításotok címe, amely most zárt be, ugye aktuálisan.
Nagyon ügyesen idézítettük a...
De hát rövid ideig tartott, ugye?
Nem pánik, még több helyen lesz az országban.
Oké,
okay.
Megnyugodtam. Egy 100 évvel ezelőtti kutatónak a nyomait kutattátok Kongóban, az ő útvonalát jártátok be, és azt térképeztétek fel többek között, hogy mennyit változott a kultúra és azt körülvevő világ Kongóban. Ki is volt ez a Tordai Emil, hogy kerültetek vele kapcsolatba?
Tordai Emil egy magyar származású kutató volt, aki 1900 és 1909 között 3 kutatóexpedíciót bonyolított az akkori Kongó medencében, ekkor még belga gyarmat volt ez a terület, második Lipót belga király magángyarmataként szerepelt még akkor Kongó Szabad Állam néven a térképeken, és lényegében ez a Tordai Emil, aki 1875-től 1931-ig élt, Budapesten végezte tanulmányait, 25 éves korában kikerült Brüsszelbe, és addig mozgolódott a banki szférába, amíg kiküldték a belgák a gyarmatukra a Kongó Szabad Állam keleti felére, Katanga tartományban banktisztviselőnek. Ott 4 évet töltött el, és nyelvzseni révén talán mondhatjuk, mert munkásságának végére 7 európai és 8 afrikai nyelvet sajátított el. Ő ott nagyon gyorsan megtanult nyelveket, nagyon érdekelték a helyi kultúrák, és autodidakta módon néprajzossá, majd antropológussá képezte magát. Elkezdett Kongóból tárgyakat hazaküldeni, illetve leveleket, amelyekre aztán a Magyar Földrajzi Társaság mellett a Londoni British Múzeum és a tervőreni Brüsszel mellett lévő tervőreni Közép-Afrikai Királyi Múzeum is felfigyelt, és lényegében az első kutatóexpedícióját, illetve útját még mint köztisztviselő a belga gyarmat szolgálatában, a második 1905-1906-ban bonyolított útját mint kereskedelmi ügynök végezte, és a harmadik expedícióját, amely a legjelentősebb volt a kutatási eredményeit tekintve, ez 1907 és 1909 között valósult meg, mármint a British Múzeum megbízott néprajzos antropológusa végezte, és lényegében a mi projektünknek a célja az, hogy 100 évvel azután, hogy Tordai Emil, ez a hazánkban kevéssé ismert, ugyanakkor magyar származású, jelentős Afrika kutató, 1909-ben tért vissza Európába a Kongó medencéből, 100 évvel az ő útja után mi arra vállalkoztunk, hogy visszatérjünk arra a területre, amit ő is bejárt, és a mai kor vívmányaival dokumentáljuk fotográfián, filmen, és utána egy népszerű tisztító kulturális projekt keretében azokat a tapasztalatokat, ismert anyagokat, amelyeket a 2009-es Tordai Kongó expedíció során gyűjtöttünk, készítettünk, azokat előbb egy kiállítás, illetve film, majd egy könyv és egy website, illetve egy ismerterjesztő programsorozat és egy konferencia formájában bemutatjuk a minél szélesebb körű közönségnek. Első körben Magyarországon, aztán reményeink szerint majd nemzetközi szinten is.
Köszönjük szépen, Ildikó! Rengeteg információt zúdítottál ránk, de hát mi kértük ezt, és tehát rengeteg mindent tudnék kérdezni ezzel kapcsolatban. Egy nagyon érdekes karrier életpálya rajzolódik ki ugye a múlt század elejéről. Az egyik kérdésem az lenne, hogy miért ilyen elfeledett ez az ember, vagy illetve hányan lehetnek még ilyen magyarok, akik például Afrikában vagy a világ más egzotikus tájain hasonló tevékenységet folytattak, és szinte semmit nem tudunk róla, vagy szinte senki nem ismeri a nevüket. Talán nem írt naplót, mint a Kittenberger Kálmán, vagy mert nem volt vadász például, vagy mi az oka ennek, hogy ilyen elfeledett?
Hát egyrészt talán az egyébként rendkívül jelentős az ő munkássága. 9 könyve jelent meg, körülbelül 60 tudományos szintű publikációja. Ő fotografált, körülbelül 2500 fotográfiája található meg ma is a British Múzeumban, az Oxfordi Petrie Wells Múzeumban és egyéb tudományos intézményekben. Ő tárgyakat is gyűjtött, körülbelül 3000 eredet számmal álló tárgygyűjteménye található a British Múzeumban, de egy része a Magyar Néprajzi Múzeumban is megtalálható. Leginkább angol és francia nyelven publikált, mivel az útjaihoz angolok és belgák segítették hozzá, tehát a legjelentősebb kutató expedíciója és lényegében angol pénzügyi támogatással folyt. Ezért tehát nyilvánvalóan az eredményeket is leginkább angol és francia nyelven publikálta. Néhány könyve viszont megjelent magyar nyelven, például a Bolyongások Afrikában című, vagy az Afrikai Emlékek című. Ezeket ajánljuk a kedves hallgatóknak a figyelmébe is, nagyon élvezetes olvasmányok, de az igazán komolyabb monográfiai, tudományos munkái, illetve a Busongók Nyomában című könyve, ami ugyancsak egy ilyen regényesebb jellegű szépirodalmi mű, az nem került. Az nem került fordításra.
Tehát ez egy újabb bizonyíték a magyar nyelv. Keressük így a világ tájain, hogy a Brazíliában megtaláltuk már a csórót. Most így nem emlékszem hirtelen, nem készültem ebbe a témába. Rengeteg egzotikus helyen a magyar nyelv nyomait felfedeztük.
De sajnos ki kell, hogy ábrándítsanak, nincsen a magyar nyelve semmi. És a magyar kultúrával.
Nem tudsz meggyőzni. Beszéljünk egy kicsit rólatok, jó? Nem mondok sokat, de ja, igen, ezt már elmondtam az elején ezt a szöveget, hogy nem én foglak bemutatni, hanem arra kérlek, akkor, hogy mondjátok el magatokról azt, amit fontosnak tartotok, hogy kerültetek kapcsolatba Afrikával, Kongóval, és hogyan született ez az expedíció.
Még talán az előző dologhoz annyit, hogy kérdezted azt, hogy sok ilyen magyar van-e, akiről nem nagyon tudunk semmit, és azért furcsa módon előfordul ilyen, nem kevés. Például Almási László, akiről egészen addig szinte beszélni se nagyon szabadott, amíg nem csinálták meg a 8 Oscarral kitüntetett Angol Beteg című filmet, és ugye ennek a részben az oka, hogy őt a német hadsereghez vezényelték, és Afrikában Rommelnél
szolgált. Rossz társaságba keveredett.
Nem keveredett rossz társaságba. Ő egy magyar katonatiszt volt, akit oda vezényeltek. Ő nem azért ment oda, mert ő a német hadseregnél szolgálni akart. Őt oda vezényelték, és repülőgépes felderítéseket csinált, mint a sivatag egyik legjobb ismerője, a libiai sivatag egyik legjobb ismerője. Nagyon sok területről ő készített először térképet, ugye a barlangrajzok, amik a filmben is voltak, régészként, régészkutatóként is szintén autodidakta módon változzá elhíresült. Aztán utána 1945 után, mint volt magyar katona, aki egyébként a királypuccsban is részt vett volna, nem lehetett beszélni róla, tilos volt. Nagyon sokáig.
Hát jó, világos, ennyit, igen,
és akkor most Ildikó mondja el magáról, amit szeret.
Tehát az Afrikai Magyar Egyesületnek vagy a
koordinátora, mondjuk. Igen. A kultúrás antropológiát végeztem, és afrikanisztikát is. Jelenleg doktorandusz hallgatója vagyok a Pécsi Tudományegyetem kultúrás antropológia és néprajz programjának, és én 2002 óta foglalkozom Afrikával, és az Afrikai Alapítványnál kezdtem el önkénteskedni annó, akiknek Kongóban, azon belül is Kinshasában volt iskolatámogatási projektjük. 2004-ben jártam először Kongóban, majd az érdeklődésem és az önkéntes munkámnak és az egyre inkább mélyülésével egyre gyakortabban tértünk vissza Kongóba. Lényegében 2004 és a jelen pillanat között körülbelül közel 2 évet töltöttem el, körülbelül 10 utazást tettem, és lényegében az évek alatt hát a érdeklődési köröm az a Kongó felé fordult, lépten nyomon ugye Tordai Emil nevére bukkantam szakirodalmi hivatkozásokban, akkor elkezdtem Tordait olvasni, elkezdett érdekelni ez a dolog, és mivel sokat utaztam...
De most magadról beszélsz, nem tudom.
Kongón belül.
Most azt mondod, de hogy te ki vagy.
Amikor sokat utaztam Kongón belül, akkor lényegében egy olyan kapcsolatrendszer és egy olyan ismert anyag létrejött, amivel azt mertem elkezdeni gondolni, hogy hát akár mi képesek is lehetnénk kivitelezni egy ilyen expedíciót, egy ilyen vállalkozást 2009-ben, és hát így szépen összeadódott ez az ötlet, hogy ez ne csak egy elgondolás, hanem egy megvalósuló projekt is legyen, és egy bizonyos ponton pedig megkerestem Lóránt Attilát, aki majd elmondja magáról mindjárt, hogy mivel is foglalkozik, és lényegében hát közösen, illetve nincs itt velünk, de Reisinger Dávid operatőrrel, egy kongói antropológus fiatalemberrel, Sárgvábányi Kundával, valamint a projektnek a morális és anyagi támogatóival, Fábri Sándorral, Zimis Sándorral és Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével viteleztük ki közösen ezt az expedíciót.
Nincs valami jó zenétek?
Van jó zenénk, igen.
De Attila, olyan érdekes, amivel foglalkozol.
Szerintem nyomjunk be.
Nagyon érdekes, arra is meg sor fogunk keríteni. Egyébként remek műsorvezető vagy ilyen moderátor vagy, Attila, ezt már látom. Na, mi azért vagyunk itt Korszkival, Kongóról viszonylag keveset tudunk, sőt, nagyon keveset, a semmihez közelít a tudásunk, de a zenéről egy kicsit, tehát mit a zenei részt képviseljük. A legnagyobb kongói zenészt, ugye Franco-nak hívják őt, a teljes nevét nem tudom, természetesen ez csak egy rövidítés, és a Franco és az OK Jazz máig a leghíresebb, legnagyobb zenekar volt Kongó történetében. Rengeteg számukat játszottuk már itt a műsorban. Ugye ő volt az, aki amikor meghalt, akkor 4 napos nemzeti gyász volt az országban, valamikor 90-ben vagy a 80-as évek végén volt ez, ha jól emlékszem. Az On Entre, OK, On Sort, K.O. című daluk az egyik leghíresebb, talán a címe miatt is, ami ugye, te franciás vagy, azt jelenti, hogy belépéskor OK, a kilépéskor K.O. Nagyon frappáns cím. Ezt a kis dalt hallgassuk tehát Frankóéktól.
Yimba, kutika ngana bina rumba Bina, tango ngana moni bana oke Mba yele masili ngaye Kutika ngana yimba zembo Kutika ngana bina rumba Tango ngana moni bana oke Mba yele masili ngaye Ebeteli ya bana oke Eyembeli ya bana oke Ae, bayokanie Ebeteli ya bana oke, eyembeli ya bana oke, ay bayokanie. Oke jazz en forme. Butika ngana yemba nzembo, butika ngana bina rumba.
bina rumba Tangonga na moni bana oke Maele masili nganye Esu na franco e mama e Viki na rosignola mama e De la lune de so e mama e Ebeteli ya bana oke Eyembeli ya bana oke Suna Franco e mama e, Viki na Rossignola mama e, De la lune de so e mama e, Suna Franco e mama e, Viki na Rossignola mama e, De la lune de so e mama e, Yabanango, 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 ae, balingani e, Yabanango, 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 ae, balingani.
Civil Rádió FM 98, ez itt a Planet Mambó rendhagyó adása Dr. Szalszával, Korszkival és két vendégünkkel, akik Kongóban jártak a tavalyi évben és egy expedíciót csináltak. Na, a zene előtt körülbelül ott hagytuk abba, hogy Ildikó nagyjából elmondta magáról, hogy keveredett ebbe az egész afrikai dologba, és hogy miket csinált, meg mi motiválja őt. Na, akkor most megkérdezném Attilát, hogy ő...
Attila eddig visszatartotta ezt az információt.
De most izzóvasakat.
Próbálja érdekesebbé tenni magát.
Nem az az igazság, hogy nem nagyon tudok sokat mondani magamról.
Szerény vagyok. De azért egy picit, tényleg. Nem, akkor, na, jó, akkor kezdem én. Fotós vagy?
Fotográfus. Igen.
Na, de... Ez, na, és akkor az akkor kérdezzek? Az úgy jobb neked?
Igen.
Fotográfusként teljesen véletlenül csöppentél bele ebbe az expedícióba, vagy van mégis valami különleges, speciális érdeklődésed, ami e felé vitt?
Hát én főként természeti népekkel, meg kis népek kultúráival foglalkozom.
Tehát akkor valahogy ez az antropológiai vonal nálad is játszik.
Igen, én először Kelet-Afrikában dolgoztam, aztán utána Dél-Amerikában elég sokáig.
Hány éve űzöd ezt a dolgot?
Mint Ildikó 2002 óta, úgyhogy egyszerre kezdtük körülbelül.
De egymástól függetlenül...
Persze, akkor még nem is tudtunk semmit, meg hát...
Tehát akkor...
Én kicsivel idősebb vagyok nálam.
Különböző exotikus, nevezzük így ugye az egyszerűség kedvéért, exotikus országokban, Afrikában, Latin-Amerikában...
Ázsiában. Tulajdonképpen mindenfele, igen, és ez ennek egy ilyen dokumentációs célja, ami azt tűzte ki maga elé, hogy olyan nagyon nehezen dokumentálható, nehezen megközelíthető, nehezen kapcsolatot teremtő természeti népekről magas színvonalú, művészi színvonalú dokumentációt, és ezek a népek olyan népek általában, aztán vannak kivételek, a Kongó expedíció is egy kicsit kivétel volt ez alól, ezek a népek általában olyanok, akik nagyon nagy veszélynek vannak kitéve, hogy főként először a vizuális kultúrájuk változik meg, és néhány éven, akár egy évtizeden, sokszor annál rövidebb idő alatt is eltűnnek azok a külső vizuális jegyek, amik ma még nagyon markánsan fellelhetőek.
Kongóban ez nem volt tapasztalt, ott nagyon erős a hagyomány, nagyon hát, hogyha, tartja hogy, magát.
Hát nem erről van szó. Egyrészt Kongóban a népcsoportok jóval nagyobb létszámot jelentenek. Azért Lingalát és nem tudom hány sok millióan, 20-30 millióan beszélnek Lingalát. Szóval amivel én eredetileg foglalkoztam, azért én Dél-Amerikában olyan indián törzsekkel dolgoztam, ahol 300 fő beszélte azt az egy nyelvet, és 300 fős indián törzsek. És nem nagyon tartják a külvilággal sem a kapcsolatot. Szóval olyan népek, akik aránylag elzárkóztak.
Milyen országokban? De első erdő, Amazonas első erdő?
Persze, Venezuela, Brazília, Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolívia. Ezekben az országokban dolgoztam Dél-Amerikában. Aztán Természetesen az ember nem ennyire szakbarbár, vagy nem szűkíti le ennyire azt, amit csinál, és engem nagyon elkezdett érdekelni, mikor Ildikó megkeresett ezzel a tordai projekttel.
Jó, és te hogy találtad meg Attilát, vagy láttad más munkáit, vagy...
A Attila szerény, de több könyve is megjelent már fotóalbuma, tehát ismertem a Kelet-Afrika fotóalbumát, illetve ismertem az Eltűnő Félben Lévő Kultúrák Egyesületét is, illetve annak a weboldalát, és hát azt gondoltam, hogyha én a legjobb fotográfussal szeretnék dolgozni Magyarországon, egy ilyen jellegű projektben, akinek volt már köze Afrikához, volt már köze olyan kultúrákhoz, amelyek a miénktől nagyban eltérőek, aki bírja a terepet, és aki ezt tényleg szereti szívvel, lélekkel csinálni, az akkor, hát elég hamar leszikítődött a kör a Lórán Tatillára, akit fölhívtam, éppen akkor azt hiszem, hogy Indonéziában voltál talán, visszahívtam, és akkor rögtön megbeszéltük, hogy ha visszajössz, akkor találkozunk. Leültünk, megbeszéltük, és akkor elkezdődött, és azt gondolom, hogy szerencsés választás volt. Én, mint antropológus, ő, mint fotográfus, szerintem jól kiegészítjük egymást, és hát remélem, hogy a már a kiállítási anyag, illetve majd a könyv is ezt fogja alátámasztani, hogy szerencsés volt ez az alkotói együtt gondolkozás, együtt dolgozás.
Na, az előkészítésről, mivel kevés az időnk, térjünk rá magára az expedícióra. Arra kérlek, hogy gyorsan, vagy viszonylag röviden foglaljátok össze, hogy hogyan zajlott ez az expedíció, hogyan bírtátok a terepet, hányan voltatok,
mennyi ideig tartott, merre jártatok?
Két hónap volt, változó létszámmal, mert voltak olyan külső segítők, akik időnként becsatlakoztak. Az út első 10 napjában voltak ketten velünk, hárman. Az alap csapat, az hárman voltunk. Az Ildikó, mint antropológus, a Reisinger Dávid, mint operatőr, aki a mozgóképért volt felelős, és én voltam az utolsó, a harmadik a fotográfus.
Az utolsó.
Hát, nem, mert így sorrendben.
Okay. A fotográfusok aztán, törzsének utolsó élő képviselője.
És aztán... Később még a Szerbin Judit csatlakozott hozzánk, a Balogh Sándor, az AHU-nak az elnöke, ő 10 nap után a Fábri Sándorral elhagyott bennünket, uh-huh. Az Imit Sándor maradt körülbelül a harmadik hét végéig, arra a 2 hétre, ami velünk volt, Szerbin Judit csatlakozott hozzánk, ők együtt hazarepültek, és utána még 1,5 hónapot terepen töltöttünk.
Az elején említettem, hogy nagyon keveset tudunk Kongóról. Eleve 2 Kongó van, nem? Ugye eleve az afrikai országoknál, amikor a gyarmattartók, annak idején a gyarmatosítók meghúzták a határokat, ezt mindenki tudja, emlékszik, ha másra nem ennyire a történelem vagy földrajzkönyvekből, hogy ugye vonalzóval húzták. A csomó mai konfliktusnak az alapját ugye akkor teremtették meg. De Kongó ezen belül is egy speciális ország, ha jól tudom. Ugye eleve ez Afrika világháborújának nevezett háború zajlik kisebb-nagyobb szünetekkel, nem tudom már hány évtizede, ha jól tudom azért, mert egyrészt azért, mert ugye ezek a mesterséges határok vannak, másrészt ugye nagyon-nagyon értékes természeti kincsek, például, hogy más nem mondjuk a gyémánt, ami rendkívül csábít mindenféle zavaros ügyletekre.
Gyémánt, arany, urán, réz.
Igen.
És még zenéjük is van.
És hát igen, az egy ilyen...
Egyébként körülbelül 6,5 millió ember halt meg, amióta elkezdődött a polgárháború.
Igen, hát a Wikipédián olvastam, hogy a második világháború óta lényegből összesítve ebben a háborúban haltak meg a legtöbben a világon. Ez is egy kevéssé ismert tény nálunk.
Amelyet ma már nem ennek a háborúnak hívunk leginkább, hanem leginkább gazdasági és politikai érdekek által vezérelt hát káoszfenntartásnak a Kelet-Kongóban, leginkább Észak-Kivu tartományban és Ituriban. Tehát, hogy ez egy óriási kiterjedő, 2.345.000 négyzetkilométer, Magyarországnál 25-ször nagyobb alapterülete az egykori gyarmatosító országnál, Belgiumnál körülbelül 80-szor nagyobb, körülbelül 70 millió ember lakja Kongót, itt több száz nyelvjárásról, több száz népcsoportnak az együttéléséről beszélünk. 9 afrikai ország határolja a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egyébként. Tehát, hogy tehát mi az expedíció során körülbelül 6000 kilométert teljesítettünk 6 tartományon át, vízi, földi és szárazföldi, vízi, földi és légi úton, bocsánat, és tehát mi például az expedíció alatt nem érintettünk egyáltalán konfliktusos területet, az leginkább a keleti részére jellemző a Kongónak, és hát mivel itt óriási távolságokról beszélünk egy országon belül is, és ezek a lázadó csoportok, illetve a milíciák annyira nincsenek jól felszerelve infrastruktúrális eszközökkel, illetve hogyha fel is lennének, olyan nehéz belső infrastruktúrája, az úthálózat kiépítetlensége miatt Kongónak, hogy nagyon nem tudnak úgy mocorogni.
Ehhez annyit tudok hozzátenni, mi Kinshasából elindultunk a fővárosból az ország egyes számú főútján, ami elindultunk valamikor reggel, nem túl korán. Úgy hiszem, hogy az első 6 órában elakadtunk egyszer az úton a homokba, meg a
az út az első 120 kilométerre aszfaltos volt, és utána pedig végig földutas. Ez egy 11 órát tartó út volt, és 300 kilométeres útszakasz 11 órán át, és miután letértünk az aszfaltos útról, lényegében hát elakadás, ásás.
A rómaiak nem jutottak el odáig, hogy utakat igen. építsenek, se a Hitlerék.
Mert mit adtak nekünk a rómaiak? Vízvezetéket?
Például.
Rohadt rómaiak. Szerintem zenéjünk egy kicsit. Hoztam egy másik nagy-nagy klasszikust Kongóból. Egyébként ez a zenével csak egy ilyen gyors kitörő. Igen, és először ilyen pánikmester, hogy úristen, olyan keveset tudunk Kongóra. Aztán gyorsan így föltúrtam az internetet, és utána megint rájöttem, hogy ilyen elképzelhetetlenül gazdag a zene, és egy csomó olyan előadó volt, akiről már így hallottam, de nem tudtam. Oké, Afrika, mint hülye európai, nem tudjuk sokszor megkülönböztetni, hogy ki honnét jön, és azt rájöttem, hogy elképesztő gazdagság van így a
Kongó
zenében.
Most muszáj elmondanom, mert ki kívánkozik belőlem, hogy afrikai kontinens viszonylatában is Kongói Demokratikus Köztársaság zenei, tárgyi és művészeti kultúrája rendkívül gazdag. Tehát kongói tárgyakat visznek át a kenyai Nairobi művészpiactól kezdve a mali bamakói művészpiacig, mert egész egyszerűen annyira termékenyek a faszobrászatuk, a jelenkori festő művészetük is, tehát a Kinshasai festőiskolának a kiemelkedő tagjai New Yorktól Londonig nemzetközi galériákban tartanak kiállítást, sokat, és hát zenei értelemben is rendkívül termékenyek a kongóiak, és hát egész Kongó hangos a zenétől, lényegében Attila is el tudja mondani, hogy mindenhonnan szól a rádió, vagy zenélnek, Kinshasában is rengeteg kis banda működik, nagyon erős ennek a mai napig a kultúrája, hogy ilyen kis úgynevezett teraszokon élő zenészek játszanak muzsikálnak.
Stuff Band at Bililit ismeritek? Ezeket a tolókocsis zenészeket?
Kinshasai
állatkertben élnek. Na, akkor majd most meg fogjátok ismeri, de előtte
nagyon
valami
jó,
más zenét fogunk hallgatni.
Előtte jöjjön Papa Wemba, aki legalább ugyanolyan emblematikus alakja a kongói zenének, talán mondjuk Franco a legismertebb, aki nem csak kongol, hanem ilyen összafrikai ismert figura, vagy nagyon nagy befolyása volt így a zenére, de körülbelül Papa Wemba ilyen nagyjából hasonló kaliberű személyiség, és akkor tőle hoztam a 2000-ben megjelent Mze Fulan Genge című albumról egy dalt. Úgyhogy jöjjön Papa Wemba Kongóból.
Soto Uta Brazza, Luanda, ou South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris, ou même Jamena. Siko yo kanatikeli iyo papa.
Maninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Kofi nanga ezali mabe. Ata ofingi ngang
soki obeti yango makasi pona kokumisa moto afulaka yo kenge ah. E mama ata ofingiye ata otangiye lisi toala bashanjaka yango te
let's now do it
boko ningada ningada
boko shanje yango ningedi
boko ningada.
Papa Wemba encore une fois dans les deux bois. Boko Ningana, sois Kobuda. L'idéal, souviens-toi. Fulangenge au top sur Kinshasa. Papa sera de nouveau le patch. Tu verras cash à moins que Zala. Shake it pour vivre son Diggy et que viva la musica.
Tony San, Bongisa Liloba Mwana Ponga, mémoire et Zosala Kaka.
Nazala Koyeba Papa.
Bata Yambakae, Bapa Sani et Tolie. Bolo la Sueza Lima Bé. Et ça la casse bongo. Mon qui les a liés. Bongola, 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 bo. Banga, tabaka.
Makalamba.
Yeah. It's now we move it.
Boko ningada, ningada.
It's now we do it.
Boko ningada, ningada.
I wanna see your body move.
Boko ningada, ningada.
And it's now we dance.
A Planet Mambót hallgatjátok a Civil Rádión, és Korszkin és dr. Szalszai Józsefen kívül Szilasi Ildikó és Lóránt Attila is itt van, akik az Afrikai Magyar Egyesület szervezésében tavaly létrejött Afrika-Kongó expedíción vettek részt, és erről beszélnek többek között. Ugye ott hagytuk abba, hogy hát a Kongónál hagytuk abba, hogy milyen problémák vannak ebben az országban.
Elindultatok Kinshasából, és beástátok magatokat a homokba.
Na, Tordai Emilhez térjünk vissza, és arra, hogy végül is minek a nyomában jártatok ebben a hatalmas országban, ebben a nagyon gazdag kultúrában, mi volt az a szelet, ami legjobban érdekelt benneteket?
Hát, ahogy említettük még az adás elején, tehát a Tordai Emil 20. század elején bejárt útvonalának egy részét jártuk újra, azt a részét, ahol ő a legkiemelkedőbb kutató és gyűjtő munkáit végezte, és lényegében a fővárosból... Ja,
és bocsánat, hadd szaki csak rögtön az elején félbe, jó szokásomhoz híven, hogy én megnéztem a kiállításotokat, és volt szerencsém aztán ugye a kimaradt képekből összeállított vetítést, meg a kisfilmeket is megnézni, amik azért nagyon sokat tettek hozzá a magához, a szűken vett kiállításhoz. És ugye a kiállításon ott voltak a Tordai Emil fotói, és melléjük téve Attila fotói, gyönyörű párhuzam. Ugye a 100 év, és sokszor a képminőség, vagy a technikai lehetőségeken túl olyan nagyon-nagyon sok változás nem volt ezeken a képeken. Tehát nyilván törekedtél hasonló párhuzamos beállításokat találni, meg ilyesmi.
Egyébként nem feltétlenül törekedtem rá. Nem arra törekedtem, hogy vizuálisan ugyanaz jelenjen meg, hanem én a logikai párhuzamokat, hasonlóságokat, vagy különbségeket kerestem. Azok szinte véletlen egybeesések, hogy voltak azok a halászokat ábrázoló fotók a Vagenya népnél, akik a Kongó felső folyásán élnek a Stanley zúgóknál, És ott ugye feltűnő volt a hasonlóság, de azért voltak itt olyan dolgok is, amik inkább logikai kapcsolatban voltak, mint hogy itt most konkrétan azt mutatjuk meg, hogy ugyanolyan vagy nagyon különböző, és hát ugye nem csak a hasonlóságokat láthattuk, hanem a nagy változásokat is.
Igen, világos. Jó, szóval, hogy akkor térjünk vissza az eredeti kérdéshez, ahol félbeszakítottalak.
Igen. Tehát csak a sarokpontjait mondom az expedíciónak, tehát lényegében a Kongó folyó felső folyásának egy 1000 kilométeres szakaszán lehajóztunk, majd részt vettünk a Gungui Nemzeti Fesztiválon, illetve eljutottunk a Kuba Királyságnak a területére, és mindeközben áthaladtunk körülbelül 11 népcsoportnak a területén, amelyek közül 7-tel foglalkoztunk kifejezetten, 7 olyannal, amelyről Torda is sokat írt, publikált, és kimerítően foglalkozott.
Most egy komolyabb kérdés, mint az előző, ez a nyelvészeti dolog volt. Ez a Kuba Királyság, ugye egy Kuba, ez egy törzs ezek szerint Kongóban, ennek sincs semmi köze a Kuba.
Nem.
Mert ez egy érdekes kérdés egyébként, ugye, hogy a latin-amerikai országokban, vagy honnan vitték, melyik területre a rabszolgákat, és melyik törzsi kultúrák fejlődtek, vagy éltek ott tovább, de itt akkor nincs ilyen konkrét összefüggés.
Valóban Közép-Afrikából, tehát a Kongói Demokratikus Köztársaság területéről is vittek át annó rabszolgákat a Karib térségbe, de konkrétan a Kuba Királyság az Kongó szívében található, tehát egy infrastruktúrálisan a mai napig eléggé nehezen megközelíthető helyen, úgyhogy ez nem jellemző, inkább a partvidékről.
Kuba, meg ezek, a Yoruba, ugye, az, ha jól tudom, nigériai inkább ez a, vagy rosszul?
Hát a nigériai Yoruba...
Nem akarok mondani, de ennek ennélre sokszor
tehát
mondok.
Tehát a mai Kuba, illetve a környező Karib térségről ugye a leginkább a nyugat-afrikai partvidékről, tehát így a nigériai Yoruba népcsoport. Igen, ugyanakkor a legkomolyabb rabszolgakikötő az ugye Szenegálba található, volt található, ma már az egy emlékhely egyébként, és a lényeg, hogy a kubai szanteria például, mint szinkretista vallás, ugye az a nigériai Yoruba, és utána a keresztény katolikus szenteknek a tiszteletének az ötvözetéből alakult ki, illetve él a mai napig.
Nekem csak egyetlen egy dolog jutott eszembe, még ilyen gyerekkori olvasmányom, a gyökerek, ugye Kunta Kinte, őszintén Yoruba nyelven beszélt, viszont amikor még így írja gyerekkorát, hogy a két faluval odébb meg már Wolof nyelven beszéltek, és aztán később, amikor áthurcolják Amerikába, akkor szintén van hal valakit, aki tett. De egyébként a Yoruba volt nyilván a nyugati parton, ez a legelterjedtebb, én úgy tudom, nyelv, és ebből alakult pont, ahogy mondtad, a vallás, és ez a szinkretizmus.
De még egyszer mondjuk a Kuba Királyságnak ehhez semmi köze nincsen. Belső Kongó, egész más történelem.
Mai napig nagyon nehezen megközelíthető. Egy olyan területen fekszik, ahol utak nagyon nehezen járhatóak, esős éjszakban szinte egyáltalán nem járhatóak, és járművet keríteni, mivel az ember eljut oda, szinte képtelenség. Képzeljünk el egy olyan országot, ahol vannak városok, ahol esetlegesen olyan jármű, amiről lehet tárgyalni, hogy az ember kölcsönveszi vagy bérbe veszi, van egy, esetleg kettő. És ez több száz kilométeres körzetre igaz.
És akkor végül is nektek sikerült?
Hát nagyon komoly kompromisszumok árán azért volt olyan, hogy az egyetlen terepjáró, amit sikerült kibérelni, az 15 kilométerenként lerobbant. Először a laprugói törtek el, amit egy fagerendával a leleményes helyiek helyettesítettek, akkor azt láttuk, hogy ott baj lesz, az nem tart rendesen, akkor megint leszakadt az egész, akkor az olajteknő szétszakadt, akkor azt kellett megfabrikálni, aztán később még ott, ahol a kukoricát morzsoltuk, még egy defektünk is volt, úgyhogy ez volt, ami 100 nem tudom hány kilométer, és a 160 kilométeren, 160 kilométert két nap alatt tettük meg kocsival. Úgy tettük meg két nap alatt, hogy három nagyon komoly lerobbanásunk volt, amiből a háromból a háromszor nem tudtuk, hogy egyáltalán eljutunk-e valahova. Úgyhogy, és képzeljük el akkor ezt azokban az időkben, amikor rabszolgakereskedőknek ugye el kellett juttatni még az óceánpartig az árut.
Jó, a Kuba királyság után mi következett?
Kuba királyság után lementünk egy Karanga nevű városba, és visszarepültünk Kinshasába, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosába, ahol egyrészt próbáltunk kigyógyulni a út során szerzett betegségeinkből, többek között a maláriából, illetve...
Bőrbetegség nem volt?
Nem volt. Nem,
jó, illetve ezt kérdeztek egy kedves hölgy a kiállításon.
Illetve visszacsatoltunk, és kiegészítettünk még néhány olyan interjút, olyan témát, amit az út közben rögzítettünk, és volt vissza kapcsolása a fővároshoz is, mint például fővárosba migrált Kuba művészek, akik a fővárosban megrendelésre mondjuk karácsonyfa díszeket készítenek gyönyörű geometrikus kuba motivumokkal, fából és a többi. Szóval ott is azért még dolgoztunk egy picit, megpróbáltunk úgymond regenerálódni, aztán Attiláik visszatértek Magyarországra, én még maradtam egy hetet, mindenféle ilyen projekt lezárási, meg adminisztrációs, meg hivatali ügyintézési feladatot teljesítettem, aztán én is jöttem utájuk, ezt szeptember elején volt.
Jó, hát a Kinshasába tartunk, igen, az expedícióval. Itt él ez a nevezetes Stavbenda Billy, aki tavalyi évben ugye a nyugati világ is felfedezte őket, mert egy belga filmes készített róluk egy dokumentumfilmet. Szerintem Magyarországon nem mutatták még be ezt a filmet, de lehet, hogy tévedek, lehet, hogy a Duna TV-n például már volt is. Na, szóval a Stavbenda Billy-ről van szó, akiről már többször elmondtuk, hogy ilyen gyermekbénulás folytán tolószébe kényszerült emberek, akik a saját örömükre zenélgettek a kinshasai parkokban, illetve az állatkertben.
Hát az állatkertben csöveznek, tehát
igen, és hogy itt állítólag ugye lopott árammal készítették eleve ezeket a felvételeket, de gyönyörűek. Hallgassuk meg az Avra Mondole című dalukat. Na, Planet Mambót hallgatjátok, le kell húznunk ezt a gyönyörű zenét is. hiszen nagyon telik az időnk, és még a focira is kell egy pár percet szánnunk a végén. Ja igen, Attila azt mondja közben, hogy biztos, hogy nincs legalábbis működő állatkert Kinshasában, mert minden annyira leharcolt és lepusztult közkórház sincsen, miért pont állatkert működne ott. Lehet, hogy így van, akkor viszont még inkább érthető, hogy ezek a zenészek miért ott csövesztek. Na, akkor mivel tényleg nagyon kevés az időnk, azt még mindenképpen el kellene mondanunk, ugye bezárt ez a Néprajzi Múzeumban a kiállításotok, de hol megy?
Áprilisban már nyit is.
Ugyanott
megfogja. Ja, akkor Dunaföldváron. Majd utána Pécsen, és Ildikó tudja a pontos dátumokat is.
Igen, tehát azt el kell mondanunk, hogy ennek az expedíciónak négy város is támogatója volt, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Veszprém és Debrecen, és már folyik az egyeztetés velük arról, hogy mikor és milyen program keretén belül tér vissza ezekbe a városokba ez a kiállítás, mert oda komplexebb programmal fogunk visszatérni. Addig is egy rövidebb időre elviszük Dunaföldvárra a Vármúzeumba ezt a kiállítást április közepétől május közepéig, mégpedig azért is, mert Dunaföldváron született Magyar László, aki egyébként egy Afrika kutató volt, aki Angolában élt és kutatott sokat, erről is keveset tudunk. Majd átviszük egy rövid időre Pécsre is a kiállítást, abból az apropóból, hogy május végén van az Afrikai Nemzeti Nap, és ennek kapcsán pedig a Pécset, mint az Európai Unió kulturális fővárosában egy egész egyhetes Afrika program lesz egy afrikanisztikai nemzetközi konferencia is, és ennek a nemzetközi konferenciának lesz a hivatalos mellékrendezvénye, ami kiállításunk is a Nádor Galériában.
Ez mikor? Május elején, végén?
Ez május 27-től tekinthető meg Pécset, és április 16-tól május 24-éig körülbelül Dunaföldváron.
Igen, úgy tudom, könyvet is összeállítottatok.
Hát folyamatban van, ősszel szeretnénk, hogyha elkészülne a könyv, és talán október folyamán jelenik meg. Ez egy nagy formátum, körülbelül 200-205 oldalas album méretű könyv lesz.
Most hagyd kérdezem, van ennek az egész expedíciónak egy internet oldala, ahol úgy egyébként egyrészt infókat lehet, vagy esetleg néhány fotó fönn van, vagy valami?
Sőt, a filmek is fönn vannak, például amelyek a kiállításban megtekinthetőek voltak. Fönn van egy nagyon részletes blog a Tordai Kongó Expedícióról. Ajánlom mindenki figyelmébe www.kongoexpedicio.hu.
Na, köszönöm szépen.
Na, hát akkor megköszönjük még egyszer Szilasi Ildikónak és Lóránt Attilának, hogy itt voltak velünk. Elmondták ezeket a fantasztikusan érdekes dolgokat, és hát sajnáljuk, hogy ennyire kevés idő maradt mindenre.